Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Jövő héten ismét az uniós állam és kormányfők elé kerül a következő 7 éves költségvetés és az új nemzedék alap, összesen 1800 milliárd euró. A jogállamisági feltétel miatt a magyar és a lengyel miniszterelnök bejelentette, él vétó jogával. Mi a vita tárgya pontosan, és mik most az álláspontok?
Egy több éves tárgyalási folyamatnak a végén járunk, és ennek a több éves tagállami tárgyalási folyamatnak a nyáron tettek az állam és kormányfők egy pontot a végére, ugyanis ekkor a júliusi állam és kormányfői csúcson megállapodtak a következő 7 éves pénzügyi keretről, ami az unió 7 éves költségvetését takarja, illetve egy pótlólagos eszköz létrehozásáról, amely egy teljesen új eszköz, egy plusz 750 milliárd eurónyit kitevő eszköz, amely az unió közös hitelfelvételén alapszik, és ezt a hitelt teszik elérhetővé azon tagállamok számára, akik a koronavírus által leginkább érintettek voltak, és a gazdaság újraindítása szempontjából szükségük van erre a plusz forrásra. Úgyhogy egy elég újfajta konstrukcióról beszéltünk, ennek mindenfajta előnyével és hátrányával, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kényes és érzékeny tárgyalássorozat volt, talán a hallgatók is emlékeznek rá, ez több mint 4 napig tartott még júliusban. És ez egy nagy csomag, nagyon sok alrésszel és kompromisszummal, úgyhogy ha ebben bármilyen változás történne, akár egy elemben is, az a teljes csomagot is boríthatja. És igazából ez a szituáció írja le legjobban a mostani helyzetet, ugyanis az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a csomagot, rá kell bólintania erre a megállapodásra, és az Európai Parlamenttel történő tárgyalások során viszont bekerült egy új elem ebbe a csomagba, név szerint az, hogy egy új mechanizmus kéne arra létrehozni, hogy a jogállamisági szempontokat össze lehessen kapcsolni az uniós költségvetéssel. És alapvetően ez az új elem az, ami megbontja ezt a megállapodást, és ezzel az új elemmel a magyar kormányzat nem ért egyet, a lengyel kormányzattal együttesen, és emiatt nem tudjuk elfogadni a teljes csomagot sem, ugyanis annak ez egy integráns részét képezné. Jelenleg itt állunk.
Varga Judit tárcavezető erre azt mondta, a jogállamiság nem jogi, hanem sokkal inkább politikai kategória. A vita jelen állásában hogyan, milyen feltételektől függnének a pénzek kifizetései?
Ahogy miniszter asszony is mondta, az alapvető problémánk az, hogy nem objektív kritériumokhoz lenne hozzákötve a kifizetések folyósítása, ugyanis a jogállamiságunknak nincs egy objektív kritériumrendszere. Itt alapelvekről beszélünk, és a különböző országokban ezek az alapelvek teljesen más intézményi megoldások révén kerülnek érvényesítésre. Van olyan ország, ahol van alkotmánybíróság, van olyan ország, ahol nincs alkotmánybíróság. Teljesen más, hogy neveznek ki bizonyos országokban különböző pozíciókra tisztségviselőket, és ezeket nagyon nehéz összehasonlítani objektív módon, ugyanis ezek több száz éves alkotmányos fejlődésnek az eredményei. És alapvetően a fő probléma az, hogy nekünk van tapasztalatunk a hetes cikkes eljárásban és ezekben a jogállamisági vitákban, és a jogi érvek egyszerűen nincsenek figyelembe véve kellően, hanem azonnal egy politikai sík jön be mindig, amikor jogi útra próbáljuk terelni a vitákat. És azt is szeretném kiemelni, hogy ez az új eszköz, ez nincs benne az alapszerződések adta keretben. Alapvetően az alapszerződések azok, amelyek a jogállamisági eszközöket definiálják. Az alapszerződések definiálják a hetes cikk szerinti eljárást, az Európai Bizottságnak már van egy eszköze a kötelezettségszegési eljárások, hogy ezeket az uniós jog átültetése kapcsán lévő vitákat rendezzék a tagállamokkal, de ennek van egy kialakult menetrendje, egy kialakult eljárása. Most, amit ezek a szereplők szeretnének, ehhez képest még egy további új jogállamisági eszköz, amit alapvetően egy másodlagos, egyhangúságot nem igénylő jogforrással szeretnének létrehozni. A mi álláspontunk az, hogy ez alapvetően az alapszerződések megkerülését jelenteni. Magyarul maga a jogállamisági alapelvek, a jog uralma is sincs figyelembe véve, ugyanis az alapszerződéseket nem vesszük figyelembe, amikor létrehozzuk ezt az új jogállamisági eszközt. Úgyhogy egy elég faramuci helyzetben vagyunk, amikor az új eszköz létrehozásakor a jogállamiságra hivatkozunk, de pont azt nem vesszük figyelembe. Ez röviden a mi álláspontunk.
Hogyan és kik határozzák, vagy határoznák meg a jogállamiság fogalmát?
A rendelettervezet, amit javasol az Európai Parlament, abban van egy lista, de az a lista, azt nem tudjuk, hogy ki, hogyan és miként állította össze. Ott van egy teljesen önkéntes lista, aminek a végén ott van, hogy ez egy nyitott lista, igazából bármilyen jogállamiság ellenes magatartás esetén ezt indítani lehetne. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez nem nyújt kellő garanciát és transzparenciát arra az eset, hogy ezt mikor lehet elindítani ezt az eszközt. Nincsenek benne eljárási garanciák, túlzottan egyoldalú, úgyhogy az érintett tagállamnak nincsenek meg azok a jogi garanciái, amit egy ilyen eljárásnak biztosítania kéne. Úgyhogy ez egy alapvető probléma, és pont ebből adódik, hogy mivel nem objektív kritériumokon alapszik ez az eljárás, ezért politikai szankciós eszközként is lehetne használni. És ugye láttuk már 2015-ben, hogy a migrációs vita kapcsán is egyszer már ezt átéltük, hogy az állam és kormányfők között nem alakult ki egy konszenzus a kötelező relokáció kapcsán, akkor ezt valahogy megpróbálták megkerülni, és egy másodlagos jogszabállyal próbálták ezt megkerülni, ezt a döntést, és mégis bevezették a kötelező kvótákat. Ugyanezt a mintázatot véljük itt felfedezni, és még azt is hozzátenném, hogy azt is szerintem nehéz nem észrevenni, hogy pont ezek az ötletek akkor kezdtek el elburjánzani és feljönni, 2017-18-at írunk, amikor ugye pont a migrációs viták a csúcspontra értek, úgyhogy itt van egy nagyon erős párhuzam a két téma között, és ezt látjuk most is megismétlődni.
Jelenállás szerint ki és milyen döntéshozatal után mondaná ki, hogy sérül a jogállamiság? És egyáltalán mekkora részét lehetne a pénzeknek blokkolni ezzel?
Ezek a kérdések egyáltalán nincsenek tisztázva. Itt az Európai Bizottság tudná indítani ezt a folyamatot, és a tagállamoknál pedig egy minősített többséggel kéne jóvá hagyni, hogy ez a folyamat elindulhat, maga az eljárás elindulhat, és ugyanígy lenne egy hasonló mechanizmus akkor, amikor a konkrét pénzfelfüggesztésről kéne beszélni, de itt is politikai többségekről beszélünk, illetve az Európai Bizottságról beszélünk, akik eddig is már több esetben bizonyítottan kettős mércét alkalmaztak akkor, amikor összehasonlítják különböző tagállamok jogállamisági berendezkedését és eljárásait. Úgyhogy emiatt mi nem érezzük azt a garanciát ebben a rendszerben, ami megilletné egy tagállamot. Ugyanez az abszurditás jön ki, szerintem nem attól függ, hogy valahol jogállam van-e vagy nem, hogy milyen többséget lehet elérni, milyen politikai többséget tudunk magunk mögé állítani. És ez volt alapvetően a hetes cikknél is a probléma. Ugye a mi esetünkben az Európai Parlament indította a hetes cikkes eljárást. Volt sok ügyünk az Európai Bizottsággal, amiben nagyon sokat le is tudtunk megnyugtatóan zárni, illetve ami még nyitott volt, ott folynak a kötelezettségszegési eljárásaink, és ennek fényében az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem indítja meg Magyarország ellen a hetes cikkes eljárás, mert megy a dialógus Magyarországgal. Viszont egy politikai szervezet, az Európai Parlament egy kétharmados többséggel meg tudta indítani ezt a hetes cikkes eljárást. És ugye pont aktuális hír a főtanácsnoki indítvány ezzel kapcsolatban. Magyarország egy pert indított az Európai Bíróságon azzal kapcsolatban, hogy szerintünk nem volt meg a kétharmad az Európai Parlamentben ennek a folyamatnak az elindításához, ugyanis a kétharmad megállapításához a tartózkodó szavazatokat nem vették figyelembe. És én szerintem nagyon jól mutatja ez az eset, hogy nem attól kéne függnie, hogy egy tagállamban jogállamisági elvek azok respektálásra kerülnek, vagy nem, hogy egy többség, egy politikai többség eléri a kétharmadot, vagy nem, hanem hogy tényleg mi a jogi igazság, mik a jogi alapok, és jogilag ez megindokolható-e, hogy valahol tényleg sérülnek ezek a jogállamisági alapelvek. Úgyhogy az egész eljárás mutatja a politikai szándékot és a politikai átitatottságot. Úgyhogy szerintem miniszter asszony ebbe a kontextusba értette a hozzászólását.
És ugye, amit említett, az Európai Unió Bíróságának fő tanácsnoka most hozta nyilvánosságra az álláspontját az ügyben, amit ugye a Sargentini jelentés elfogadása miatt indítottak, és a fő tanácsnok azt mondja, hogy el kell utasítani a magyar keresetet. Mit jelent ez a jövőre nézve? A fő tanácsnoki vélemény mennyiben befolyásolja a bíróság későbbi döntését? Mert hogy ugye az mondja ki, hogy a magyar keresetet elfogadták, vagy elutasították?
Így van, ez még nem a végleges ítélet, ez a főtanácsnok adja az első irányadó véleményt, de ezt majd egy bírói testület fogja az Európai Bíróságon is eldönteni, ami lehet, hogy teljesen más eredményt fog hozni, mint a főtanácsnok által javasolt irány, úgyhogy én azt mondanám, hogy sok esetben követik természetesen a főtanácsnok iránymutatását, viszont erre nincsen szabály, hogy melyik esetben igen, melyik esetben nem. Én azt gondolom, hogy a magyar kormányzat nagyon evidens érveket tett le az asztalra. Mi úgy gondoljuk, hogy a tartózkodás is egy szavazatnak számít, különben miért lenne három szavazógomb a szavazókészüléken, ennyiből a képviselő azt is megtehetné, hogy nem megy be az ülésre. És akkor egyértelmű, hogy ő nem akar semmilyen vélemény nyilvánítani, viszont ebben az esetben ez lehetett egy kifejezett vélemény is, hogy valaki tartózkodni akar. Itt amúgy még hadd osszak meg önökkel egy személyes élményt is. Mi nagyon sok képviselővel beszéltünk még a sargentini szavazás előtt, és nagyon sok képviselő mondta, hogy igen, érti a problémáinkat, úgyhogy ő akkor egy tartózkodást tud biztosítani a mi számunkra. És én azt gondolom, hogy nagyon sok képviselő konkrétan direkt tartózkodni akart. És most jelenleg ezeknek a képviselőknek a véleményét ignoráljuk. Én azt gondolom, hogy ez így nem helyes, de értelemszerűen majd a bíróság kimondja a végső szót ebben a kérdésben.
A főtanácsnok miben indokolja az álláspontját?
A főtanácsnok szerint a tartózkodást ebben az esetben úgy kell érteni, hogy nem akart véleményt nyilvánítani az adott képviselő. És röviden összefoglalhatom, de természetesen sokkal cizelláltabb az érrendszer.
Amennyiben a bíróság elutasítja a magyar keresetet, milyen lépéseket terveznek?
Ugye lehet másodfokra menni ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy akkor ebben az esetben ezt meg fogjuk tenni. Én azt gondolom, hogy a magyar érvek nagyon erősek, de alapvetően ugye maga az eljárás már folyik két éve, úgyhogy ez alapvetően nem fogja úgy befolyásolni az eljárást. Az befolyásolná, hogyha az Európai Bíróság nekünk adna igazat, ugyanis az azt jelenti, hogy nincs is hetes cikk szerinti eljárás Magyarország ellen.
És visszatérve a vétóra, illetve az állam és kormányfők jövő héten esedékes ülésére, milyen kompromisszumok képzelhetők el ebben a pillanatban?
Én azt gondolom, hogy itt alapvetően a német elnökség kezébe vannak most a főbb ütőkártyák, és náluk pattog a labda. Ugye Magyarország álláspontja egyértelmű, mi ezt a rendszert szeretnénk fenntartani, ami most is van, és ami benne volt a júliusi megállapodásban. Most ehhez képest szeretnének egyesek egy plusz új eszközt létrehozni, úgyhogy alapvetően a probléma megoldását is tőlük várnánk, és itt a magyar kormányzat nyitottan áll a tárgyalások elé, viszont alapvetően nem mi idéztük elő ezt a helyzetet, úgyhogy a megoldást is úgy gondoljuk, hogy azoknak kéne prezentálni, akik ezt előidézték.
Jogi úton kikerülhető a magyar és a lengyel vétó az elfogadás során?
Én azt gondolom, hogy attól függ, hogy pontosan miről beszélünk, az új helyreállítási alap, az új 750 milliárdos csomag esetében, ugye itt már miniszterelnök úr is megszellőztette, hogy esetleg kormányközi úton meg lehetne oldani a kérdést, illetve vannak egyéb precedensek is már az unió történetében, eurózónán belül is voltak már kormányközi megoldások, amikor a stabilitási mechanizmust létrehozták, illetve már van precedens amúgy közös hiteleszközre is. Én azt gondolom, hogy több opció is az asztalon van, de itt meg kell nézni pontosan, melyik részéről beszélünk a csomagnak.
Maradjunk akkor az új nemzedék alapnál. Az elmúlt napokban különleges gazdasági eszköz néven is megjelent egy eljárásmód. Ez mit jelent?
Ezt még én egyelőre csak a sajtóból láttam, úgyhogy, és ott a legfontosabb kérdések azért nincsenek tisztázva. Én alapvetően azt gondolom, hogy vagy egy kormányközi úton mehet a gondolkodás, hogy azt miniszterelnök úr is már belengedte, illetve ezeket a korábbi már alkalmazott eszközök mintájára hozhatnak majd valamit létre, és ezen valószínűleg megy a gondolkodás már az Európai Bizottságon belül. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy azok a tagállamok, akik tényleg komoly gazdasági nehézségekkel szembesülnek, azok minél hamarabb hozzájussanak ezekhez az uniós forrásokhoz, és alapvetően a mi szándékunk is az volt, hogy ez minél hamarabb megtörténhessen, és pont ezért is fogadtuk el még nyáron ezt a megállapodást, ugyanis alapvetően a kormányzat nem pártja, nincs annak a pártján, hogy hosszú távú hitelekkel oldjuk meg a gazdasági problémákat. Itt ugye vannak rossz emlékeink a hosszú távú eladósodásról, viszont azt is láttuk, hogy nincs más eszköz, nincs más lehetőség, amihez lehetne nyúlni. Emiatt a nyáron mi is belementünk ebbe a kompromisszumba, és minden elvi fenntartásunk ellenére mi is támogattuk ennek az eszköznek a létrehozását. Itt alapvetően az a probléma, hogy ezt a gazdasági szükségszerűséget, hogy minél hamarabb legyen gazdasági segítség azon tagállamok számára, akik számára szükséges, ezt most próbáljuk összemosni egy ideológiai, politikai új eszköz létrehozásával, amire amúgy lehetne beszélni, csak nem biztos, hogy ebben az egy-két kiélezett hétben kéne ezt megtenni, hanem ezt egy hosszabb folyamat során meg lehetne tenni.
Magyarország eshet el forrástól, ha valamilyen alternatív módon fogadják el ezt a 750 milliárdos alapot?
Én azt gondolom, hogy ez amúgy is egy hitel lenne, és hitelt Magyarország is tud felvenni, saját jogán is, hogy alapvetően ez egy hitelezési kérdés, itt meg kell nézni, hogy pontosan milyen futamidők, milyen kamatkörnyezet van. Én azt gondolom, hogy mivel egy hitelről beszélünk, ezért alapvetően ez nem egy olyan érvágás Magyarország számára, hogyha kimarad belőle, sőt, ugye a közös hitelnél a közös hitelért helyt is kell állni, úgyhogy még az is lehet, hogy mások, ha nem tudnának fizetni, még Magyarországnak helyt is kéne állni más hitelének a bedőléséért. Úgyhogy itt viszont, ha mi megyünk ki a hitelpiacra, akkor a saját magunk urai vagyunk.
És ugye ott a másik kérdés a 7 éves költségvetés. Ha jövő héten nem sikerül megállapodni, mi következik, mi a döntés menetrendje most?
Igen, alapvetően itt magáról a 7 éves költségvetésről is beszélünk, illetve a jövő évi költségvetésről. A jövő évi költségvetés esetén én úgy gondolom, hogy a bizottság próbál minden eshetőségre felkészülni. Valószínűleg az élet nem áll meg, ugyanis az 1/12 rendszere lép életbe akkor, hogyha nincsen jövő évre egy költségvetés, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi számok alapján menne tovább a havi szintre lebontva a költségvetés. Itt azért a új programok kapcsán lehetnek problémák, hogy új programok jogszabályi alapja megszűnik, de ez egy nagyon-nagyon komplex és precedens nélküli eset, amivel szerintem így nagyon nehéz előre látni, hogy pontosan milyen forgatókönyv tud érvényesülni. Viszont még mindig itt van a december, úgyhogy mi állunk mindenki számára rendelkezésre, és nyitottan fogunk állni a tárgyalásokhoz.
Ugye az Unió a koronavírus okozta gazdasági hatások enyhítésére tervezi a már többször említett új nemzedék alapot, ezt a 750 milliárdos alapot. Az Európai Uniónak, illetve az uniós intézményeknek milyen feladatuk és kötelességük volt, illetve van a járvány kezelésében? Mi az, ami mondjuk így uniós hatáskör?
Igen, én azt gondolom, hogy koronavírus első hullámában ott ugye nagy zavar keletkezett, ez egy teljesen precedens nélküli helyzetet teremtett, és alapvetően az első hónapokban az uniós intézmények azzal voltak elfoglalva, hogy a saját működésüket stabilizálják. Nem voltak felkészülve arra, hogy egy ilyen válsághelyzetben hogyan tudják fenntartani a mindennapi üzletmenetet. És közben azért ugye a tagállamoknak lépniük kellett nagyon gyorsan, és értelemszerűen, mivel a tagállamok ismerik a legjobban a helyi adottságokat, mindenhol más mértékben terjedt a járvány, ezért értelemszerűen a tagállamok tudtak a legjobban reagálni, és a leggyorsabban reagálni a kialakult helyzetre. Egy pár hónap után azonban az uniós intézmények is megtalálták a helyüket, és én azt gondolom, hogy alapvetően a koordinációban tudnak az uniós intézmények segíteni, illetve ahogy most a hírekben is ugye olvashatják a hallgatók, a közös beszerzések lehetnek egy olyan terület, amiben az unió azért egy nagyon nagy súlyt tud képviselni. Itt a vakcina beszerzések esetében, a tesztek beszerzése esetében nem egyes tagállamok mennek oda pár millió vakcina megrendeléssel tárgyalni, hanem itt azért több százmilliós dózisokról beszélünk, úgyhogy ez egy sokkal nagyobb súly. Úgyhogy ebben azért van az uniónak értelemszerűen szerepe, illetve az egységes piac egybetartásában és magában ebben a forrásoknak a rendelkezésre bocsátásában van az uniónak egy szerepe. Én azt gondolom, hogy alapvetően a járványügyi helyzetet a tagállamok tudják az adott körülményekhez leginkább hozzáigazítva a leghatékonyabban kezelni, és ez elég jól kiesett az elmúlt időszakban.
Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára, akivel néhány perccel ezelőtt arról kezdtünk beszélgetni, hogy a koronavírus járvány milyen kötelességeket, milyen kötelezettségeket ró vagy rótt az Európai Unió intézményrendszereire. Van egyébként az intézményrendszernek kötelezettsége, amit ilyenkor egy ilyen világjárvány vagy egy ilyen helyzetben meg kell tennie?
Én azt gondolom, hogy most derül fény sok olyan területre, hogy mi az, amit eddig nem fedett le az uniós és a tagállami gondolkodás. Ugye nagyon sok neuralgikus pontot előhoz ez a mostani válsághelyzet. És itt alapvetően a koordináció hatékonyabb átételére, illetve bizonyos intézmények hatáskörének a megerősítésére azért szükség lehet ahhoz, hogy egy következő hasonló válságot már sokkal felkészültebben tudjon az Európai Unió is kezelni. Erre nagyon-nagyon sok különböző javaslat van most az asztalon. Itt a gyógyszerügynökség hatásköreinek az erősítése például a járványügyi megelőzésben, hogyan lehetne előre menni, tesztelési stratégiák összehangolása, melyik teszt az, ami megbízhatónak számít, ez elismerhető ezeknek a teszteknek az eredménye esetleg más tagállamokban is. Nagyon sok gyakorlati kérdés merül fel, amire korábban természetesen nem is gondoltak a döntéshozók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt alapvetően azért az egészségügyi tematika az tagállami hatáskörbe tartozik, úgyhogy itt az uniónak a gazdasági területen lévő hozzáadott értéke, ami fontos lehet, is a koordinációs hozzáadott érték.
Az uniós intézményeknek van jogosultságuk például arra, hogy a nemzeti szintű vakcina beszerzéseket valamilyen szinten befolyásolják?
Alapvetően ajánlásokat tudnak tenni, illetve az, ami nagyon fontos, hogy ami az uniós közös beszerzésből vakcinát beszerez az Európai Bizottság, az egy fair módon kerüljön elosztásra a tagállamok között. Ez a megállapodás, ez már megtörtént, mindegyik tagállam népesség arányosan juthat majd hozzá a vakcinához. Itt mindegyik tagállamnak kellett már jeleznie, hogy szeretné ezt a kvótát használni, ezt Magyarország, ha jól emlékszem, november 18-án le is jelentette, hogy mi teljesen szeretnénk a mi kvótánkat kihasználni. Ez a 200 millió darabos Pfizer vakcinából egy több mint 4 millió darabos kvótát jelent Magyarország számára.
És a közös beszerzés ebben az esetben mit jelent? Kifizet, illetve milyen megállapodást kellett kötni, vagy hogy lehetett csatlakozni ehhez a közös akcióhoz?
Alapvetően az Európai Bizottság tárgyal a beszállítókkal, és amit már mondtam, egy sokkal nagyobb súllyal, ha összeadjuk az összes tagállami igényt, akkor egy sokkal nagyobb súllyal tud tárgyalni, sokkal kedvezőbb feltételeket tud az Európai Bizottság egy ekkora mennyiségre kialkudni, mint hogyha egyes tagállamok tárgyalnak, és ezt majd az Európai Bizottsággal kell utána rendeznünk bilaterális módon. Én azt gondolom, hogy Magyarország számára az a legfontosabb, hogy mi hamarabb hozzáférjünk a piacon elérhető vakcinához. Itt természetesen alapvetően az Európai Bizottság által szétosztott vakcinák ennek egy fontos elemét képezik, de ettől függetlenül a tagállamok tárgyalhatnak más beszállítókkal is, és Magyarország is próbál egyéb beszállítókkal is tárgyalni annak érdekében, hogyha lesz vakcina, akkor az elérhető legyen minél hamarabb Magyarországon is.
És az Unió ezt a 200 millió vakcinát egy beszállítótól, egy gyártótól fogja megrendelni? Vagy rendel mástól is? Van-e ilyen terv?
Több beszállítóval kötöttek szerződést. Ez jelenleg a Pfizer által gyártott vakcinákra érvényes, ez a 200 milliós rendelési szám. De ugyanígy vannak lekötve már előre mennyiségek a többi gyártónál, úgyhogy amint ott is lesz vakcina, akkor abból is tud az Európai Bizottság azonnal lehívni Európa számára vakcinákat.
A jelenlegi tervek, ismeretek alapján mikorra érkezhet meg az Európai Unió által közösen rendelt első vakcina Magyarországra, ha ez ebben a pillanatban már tudható vagy sejthető?
Erre pontos választ nem tudok adni. Én azt gondolom, hogy január-február magasságában már biztos, hogy lesz bizonyos mennyiségű vakcina elérhető ebből az uniós kalapból, viszont ez nem jelenti azt, hogy azonnal rendelkezésre áll a 200 millió vakcina ettől a gyártótól, ez egy folyamat lesz, és éppen ezért is kéri az Európai Bizottság, hogy egy oltási stratégiákat dolgozzanak ki az egyes tagállamok, legyen egy prioritási lista, hogy kik azok a társadalmi csoportok, akiknek először be kell adni a vakcinát, és ezt a magyar kormányzat is kidolgozta, ezt a tervet, és fokozatosan, ahogy jön minél több mennyiség, úgy lehet tovább menni ezen a prioritási listán, és egy idő után elérni, hogy mindenki, aki szeretné ezt az oltást beadatni magának, akkor mindenki hozzáférjen ezekhez az oltásokhoz. De ez egy hosszabb folyamat lesz várhatóan.
És már részben említetted, de ki fizeti tulajdonképpen ezeket a vakcinákat?
Alapvetően itt a tagállam ki fogja fizetni ezt az Európai Bizottságnak. Itt majd szerződéseket kell kötni várhatóan az Európai Bizottsággal ezekre a vakcinákra.
És említette, hogy az Európai Uniónak ilyen helyzetben, mint ez a mostani koronavírus járványválság, és ugye amit okozott gazdasági problémák, például a közös piac védelme az egyik feladata. Hogy látja, hogyan valósult meg a szolidaritás a tagállamok között a koronavírus járvány esetében? Mert ugye azt láttuk, hogy az országok bezárkóztak, esetenként korlátozták egyes termékek, áruk, nyersanyagok kivételét, most is a szabad utazás, mint olyan szinte lehetetlen, vagy nagyon nehéz, legalábbis, hogyha valaki turistaként menne, hogyha ilyenre adná a fejét. Szóval, hogy valósult meg a szolidaritás a tagállamok között, és van-e jelentős változás a márciusi és a most őszi helyzet között?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon pragmatikus együttműködés alakult ki a tagállamok között, és a szolidaritás az a mindennapokban is tetten érhető volt. Annak ellenére, hogy teljesen indokoltnak tartom a járványügyi helyzetre tekintettel a határlezárást. Viszont nagyon sok olyan megoldás született, ami ezen a helyzeten tud enyhíteni, és az mindvégig nagyon fontos volt, hogy az egységes piac, az áruk minél szabadabban áramolhassanak országhatárokon keresztül is, és emiatt kialakításra kerültek az úgynevezett zöld folyosók, ahol zavartalanul és egy minimális ellenőrzéssel tudnak az egyes határokon is áthaladni a különböző termékek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó gyakorlat. Ez alapvetően az első hullám alatt alakult ki, és most ehhez a megoldáshoz kellett csak visszanyúlni. Illetve ahol még tetten érhető egy pragmatikus együttműködés, az a határokon ingázó munkavállalók esete, ahol természetesen először bilaterális alapon történtek a megállapodások, és ez már az első hullám alatt is szerintem nagyon jól működött. Itt ugye Ausztria volt mindig egy eklatáns példa, több tízezer magyar munkavállaló megy át minden nap Ausztriába és jön vissza Magyarországra. Én azt gondolom, hogy ezek egy pár nap alatt sikerült ezeknek a kereteit kitárgyalni az első hullám alatt, és ezek azóta is nagyon-nagyon jól működnek. Úgyhogy a lényeg szerintem az, hogy kontrollált módon kontrollálni tudjuk a határokon keresztül történő mozgást, és minden felesleges mozgást azt ne engedélyezzünk ebben a helyzetben, viszont ami elengedhetetlen, annak pedig találjuk meg a módját, és szerintem ez a gyakorlatban is elég jól működik.
A koronavírus okozta helyzet viszonylag elterelte a figyelmet a migráció kezelésének ügyéről. Magyarország ellen nemrégiben újabb kötelezettségszegési eljárás indult a migráció kezelésének kérdésében. Miért, illetve mi ez?
Igen, ez egy nagyon nagy csomag. Alapvetően a migráció kérdése most kezd egyre hangsúlyosabbá válni az Európai Unióban is, ugyanis még szeptemberben az Európai Bizottság kijött egy teljesen új migrációs csomaggal, hogy hogyan szeretné megreformálni a jelenleg hatályban lévő migrációs szabályozást. Kötelezettségszegési eljárás indulni fog Magyarország ellen várhatólag, de még jelenleg nem indult meg az információim szerint, viszont a tranzitzónák esetében volt egy európai bírósági döntés, ami azt mondta ki, hogy az EU-s jognak nem felel meg ez a módja, ahogy a Magyarország alkalmazta a tranzitzónákat, úgyhogy ennek a döntésnek, ennek az ítéletnek a magyar kormányzat eleget is tett, és bezárta ezeket a tranzitzónákat. Azt azért szeretném kiemelni, hogy ebben a tranzitzónákban már olyan emberek ültek, akiknek elutasított migrációs kérvényük volt, menekültügyi eljárást lefolytattak velük szemben, és nem kapták meg a menekült státuszt. Magyarul őket vissza kellett volna toloncolni harmadik országba, viszont ez a visszatoloncolás nem működött. Úgyhogy ezeket az embereket, akik elvileg nem jogosultak menekült státuszra Európában, őket most be kellett engednünk, és ők már szét is szélettek egész Európában, sokukról azt se tudjuk, hogy hol vannak. Ő alapvetően jól mutatja az egész rendszernek, a mostani jogi keretnek a visszásságait ez a példa is.
És uniós szinten hogy állnak most az új menekültügyi szabályozási tervek, amelyet ön is említett, hogy szeptemberben mutatták be? Mit lehet erről tudni?
Igen, szeptemberben mutatták le, a német elnökség nagy erőkkel megkezdte ennek a nagyon komplex csomagnak a tárgyalását. Alapvetően az egész javaslatnak kicsit az iránya jobb az előző csomaghoz képest, a korábbi vitákhoz képest, ugyanis sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a külső dimenziókra, a migráció kiváltókainak a kezelésére, illetve nem csak arról beszél, hogy hogyan tudnak bejönni a migránsok, és hogyan kell őket szétosztani, hanem a visszatoloncolások is egy nagyon fontos elemei ennek az új javaslatnak. Úgyhogy nem csak befele lehet jönni, hanem aki nem jogosult, az igenis lehet, hogy vissza fog térni abba az országba, ahonnan jött, és ahonnan el szeretett volna jutni Európába. Szerintem ez egy nagyon fontos változása a fő üzenetben. Viszont ami probléma, hogy alapvetően áttörést nem sikerült elérni ezzel a javaslattal, ugyanis még mindig benne van a kvóta ötlet. Alapvetően kötelező szolidaritást ír elő ez az új javaslat, és a szolidaritásnak csak két lehetséges formája van. Az egyik a kvóta, hogy átvesszük a migránst. A másik viszont a kötelező visszatoloncolás, amiben amúgy Magyarország is partner, viszont azt látjuk, hogy ez a jelenlegi rezsimben a visszatoloncolás csak 30%-ban működik. És ha 8 hónapon belül nem sikerül visszatoloncolni azt az adott szemét, akkor az adott tagállamon ott marad a személy, és az ő felelőssége lesz, hogy onnantól ezt a visszatoloncolást valahogyan elintézze. Úgyhogy alapvetően a gyakorlatban, még ha visszatoloncolásról is beszélünk, de mivel nem működik jól ez a mechanizmus, ezért a nap végén ez is egy elosztási mechanizmus lesz, hogy a nap végén egy bújtatott kvótáról beszélünk az új javaslatban is, és ez egy alapvető probléma. Mi azt gondoljuk, hogy az jelenteni az igazi megoldást, hogyha csak úgy léphetne be valaki az Európai Unió területére, hogyha menekültügyi státusszal rendelkezik, már átesett egy teljes elbíráláson, és megkapta a menekültügyi státuszt. De az nem jó megoldás, az nem egy áttörő megoldás, hogy szétosztjuk Európán belül még az el nem döntött és le nem folytatott eljárás személyeit, és utána majd valamikor ezt eldöntjük, hogy ő egyáltalán jogosult-e menekült státuszra, vagy nem. És ez a fő problematika még nincsen megoldva ebben az új csomagban. Ez egy hosszú vita lesz várhatólag. A magyar álláspont és a magyar vonalak szerintem nagyon jól ismertek, és várhatóan a német elnökség is csak egy előrehaladási jelentést fog tudni produkálni ebben a témában. Áttörő megállapodásra ezekben a hónapokban még nem lehet számítani.
Mit jelent az, amit mondott, hogy a visszatoloncolás 30%-ban működik? Mi történik a másik 70%-ban, illetve akkor miért nem működik a visszatoloncolás?
Mert nem akarják a harmadik országok visszavenni a saját állampolgáraikat. És pontosan ez a probléma, hogy ha egy Európai Unió és nagy atomhatalmak nem tudják azt elérni, hogy ez a visszatoloncolási rendszer működjön, akkor az egy illúzió, hogy kis országok, mint Magyarország, vagy még kisebb országok itt a régióban el tudják érni, hogy ez a visszatoloncolási rendszer és visszafogadási rendszer ez gyakorlatban is működjön. És alapvetően akkor azok a személyek, akik várnak a kitoloncolásra, azok ott vannak bent az Európai Unió területén belül, annak ellenére, hogy nem lennének jogosultak semmilyen menekültügyi státuszra. És ez nagyon jól mutatja ezt a problematikát és az egész rendszernek a visszásságát, úgyhogy egy gyakorlatban is működő rendszerre lenne szükség. Ez már egy jobb irány, de úgy látjuk, hogy a gyakorlatban azért ez nem úgy fog működni, ahogy azt sokan elképzelték.
És hogy látja, módosításokkal ugyan, de elfogadható lehet ez a javaslat? Mármint ez a szeptemberben benyújtott javaslatcsomag.
Én azt gondolom, hogy nagyon komoly módosításokat kéne ezen a javaslaton eszközölni, és az lenne számunkra egy elfogadható lépés, hogyha valahogy ezt lehetne megoldani, hogy tényleg csak azok léphessenek be az Európai Unió területére, akik arra jogosultak. Egy lépést azért tesz a javaslat ebbe az irányba, azt mondja, hogy egy előzetes vizsgálatot le kell folytatni az Európai Unió területére belépőket, de ez nem egy teljes menekültügyi eljárás, ez egy ilyen gyors ellenőrzés, ami inkább biztonsági ellenőrzés. Mi azt gondoljuk, ha ezt le lehet folytatni, akkor magát az eljárást is le kéne folytatni, még magán a határon kívül. És ez jelenteni az igazi áttörést, ugyanis akkor ez a húzó, szívó hatás, amit a kötelező elosztási kvóták is jelentenek, akkor ez ténylegesen megszűnne, és így lehetne orvosolni igazán ezt a problémát.
Hogy néz ki egyébként az eljárásrend? Szeptemberben megkapták a tagországok ezt a javaslatot, ezt a tervet. Ilyenkor van néhány hét, néhány hónap, hogy mindenki eljutassa az észrevételeit, azon túl természetesen, hogy különböző tanácsüléseken ez szóba kerülhet, de mondjuk Magyarország is, ugyanúgy, mint Ausztria, Németország megtette a saját javaslatait, bár mondjuk Németország a soros elnök, valószínűleg ők nem adtak be módosító indítványokat.
Ez egy nagyon komplex folyamat. Alapvetően ez rendelettervezetekből álló csomag, és itt különböző tagállami koalíciós elgondolások is szerepet játszhatnak, és minden tagállam igen elmondja a saját véleményét, próbálja a szövegeket a saját ízlése szerint módosítani. Ez különböző területeken és különböző csoportokban, munkacsoportokban folyik, illetve miniszteri szinten is folyik, és akár valamikor eljuthat állam és kormányfői szintre is, ami szerintünk egy nagyon fontos lépés lenne, mert igazából az állam és kormányfőknek kéne ebben a nagyon szenzitív kérdésben kijelölni azt a stratégiai irányt, amit aztán jogszabályi szinten le kéne képezni a technikai jogszabályokban, de nem fordítva kéne alapvetően eljárni, és azt mondani, hogy lezárunk már egy-két jogszabályt, mert az lehet, hogy nem egyezik teljes mértékben az állam és kormányfői akarattal, és láttuk már 2015-ben is, hogy mennyire fontos, hogy legyen emögött a kérdés mögött egy politikai konszenzus, különben nem fog működni a rendszer. Én azt gondolom, hogy csomagban kell ezt is kezelni, minden összefügg, egy nagyon komplex eljárási mechanizmus, ami nagyon sok elemből áll, és az állam és kormányfőknek kéne megmondani a főbb stratégiai irányt, hogy mi az, amiben megállapodtak, és azt kell lefordítani jogi nyelvezetre.
Akkor ebben a pillanatban még nem áll ott a folyamat, hogy mondjuk Budapest összeállítsa és elküldje erre a javaslatra a tervezetét, pontosabban a tervezetre a saját javaslatait, hogy ezekkel egyetértünk, ezekkel viszont nem tudunk egyetérteni. Jól értem?
Nagyon sok javaslatot már küldtünk, és ezeket a különböző munkacsoporti, illetve tanácsi formációban képviseljük is. Eddig alapvetően a bel- és igazságügyi tanács az, amely ezzel foglalkozott, úgyhogy a belügyminisztérium képviseli ezeken az üléseken Magyarországot, és mi is ott már elmondtuk a véleményünket az új javaslatok kapcsán, illetve én azt gondolom, hogy ez a munka ez még folytatódni fog a következő fél évben is.
Mindeközben zajlik a klímapolitikai célok meghatározása és végrehajtása, ami nem kisebb feladat. Az eddig kitűzött dátumokban teljes az egyetértés a 27-ek között?
Most, amiről szó van állam és kormányfői szinten, az, hogy 2030-ra a jelenleg hatályos szabályok szerint egy 40%-os kibocsátás csökkentést kellene az Európai Uniónak kollektíven elérnie, és itt a bázis év mindig az 1990-es év, ahhoz hasonlítjuk az aktuális kibocsátásokat. És a mostani javaslat viszont az, hogy ezt a 40%-os kibocsátás csökkentést, ezt emeljük meg egy 55%-os célkitűzésre, annak érdekében, hogy majd 2050-re a klímasemlegesség az teljesíthető legyen egész Európában. És alapvetően e körül folyik most a vita. Októberben már az állam és kormányfők tartottak egy orientációs vitát ebben a kérdésben. Itt alapvetően azt kellene látni, hogy nagyon szép, hogy kitűzünk egy ilyen célt, viszont mik azok a keretszabályok, amik ezt lehetővé fogják tenni, illetve kikényszerítik majd az egyes iparágakban és szektorokban, és hogy ennek milyen hatása lesz az egyes tagállamoknak a versenyképességére, az iparára, a gazdaságra, az energiaárakra, illetve az energiaellátás biztonságára. És ezeket a kérdéseket feszegetjük most. Sajnos az Európai Bizottság még egy teljes hatástanulmányt, amely azt mutatja, hogy melyik tagállamra ezek a hatások hogyan nézzenek ki, ezt nem tudott elkészíteni. Úgyhogy itt a tagállamokra van bízva, hogy ezeket a számolásokat elvégezzék. Én azt gondolom, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy még ha emeljük is az ambíció szinteket, akkor ez ne eredményezze azt, hogy nagyon hirtelen itt meg fognak ugrani az energiaárak Magyarországon, és itt kiemelten a lakossági energiaárakra kell szerintem külön figyelmet szentelni, hogy a lakossági energiaárak ne emelkedjenek meg csak azért, mert most egy ambíció szintet emelünk. Úgyhogy ezeknek a jogszabályi biztosítékait keressük most. Szerintem ez egy kiemelt érték, de ez alapvetően az egész közép-kelet-európai térségben egy kiemelt szempont. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ezt közösen fogjuk majd képviselni az állam és kormányfői csúcson.
Az Európai Bizottság nemrégiben mutatott be egy igen drága hidrogén stratégiát. A finanszírozás kérdése napirenden van az Unióban? Az, hogy mit kell nemzeti és mit kell mondjuk egy közösségi pénzből végrehajtani?
Igen, ehhez lenne jó egyrészt a hatástanulmány, illetve a büdzsé, a 7 éves költségvetés esetében merültek föl ezek a kérdések. 30%-át a 7 éves költségvetésnek az klímavédelmi projektekre kívánja költetni az Európai Bizottság, és ebben van is egy konszenzus a tagállamok között, illetve ebből az új 750 milliárd eurós hitelből is egy nagyon jelentős rész klímavédelmi beruházásokra menne. Ez alapján fogják elbírálni majd a tagállami terveket, hogy megfelelően megjelennek-e ezekben a tagállami tervekben a zöld beruházások és zöld projektek. Ez egy alapvető kritériumrendszer lesz. A bizottság úgy, illetve az uniós intézmények úgy tekintenek erre a klímapolitikai beruházásokra, hogy ez lesz az, ami segíteni fogja a gazdasági helyreállítást Európában a digitális beruházások mellett.
Honnan lehet az uniós pénzt biztosítani? Nagyobb tagállami befizetésekkel, hitelfelvétellel, vagy más területekről lehet átcsoportosítani a pénzt? Mert ugye a 30% az nagyjából 300 milliárd eurót jelent, igen, nagy összeg.
Igen, ennek több alprogram fogja kitenni ezt a kb. 300 milliárd eurót. Itt alapvetően amúgy a legtöbb forrás a költségvetésen belül, a kohéziós politikán belül jön klímavédelmi beruházásokra, illetve maga az agrár források is jelentős részben hozzájárulnak ehhez, és emellé még lesznek egyéb különböző projektek, itt kutatásfejlesztési projektekre is lehet gondolni, infrastruktúrális beruházásokra, villamosenergia vezetékek, határkeresztező kapacitások kiépítés, ezek mind különböző programokon keresztül finanszírozhatóak, és mindig a tagállamnak is várhatóan egy jelentős önrészt is mellé kell tenni az uniós források mellé, hogy ezek a projektek megvalósulhassanak.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!